Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Olyan római kúriára van szükségünk, amely egyre inkább misszióját végzi, amelyben az intézmények, hivatalok és feladatok a mai kor nagy egyházi, pasztorális és társadalmi kihívásait tartják szem előtt, és nem csak a megszokott adminisztrációt teljesítik, hangoztatta 14. Leó pápa a római kúria tagjait fogadva hétfőn. A katolikus egyház főszokás szerint a karácsony ünnepek előtt a Vatikánváros hivatalaiban dolgozó bíborosokat, valamint azok egyházi és világi munkatársait fogadta. Beszédében az egyház kiváltképpen a kúria szolgálat végzéséről szólt, amelyet jól ismer, hiszen májusi pápa választásáig Robert Francis Prevost bíborosként az egyik jelentősebb vatikáni hivatalt, a püspöki kongregációt vezette. A pápa rámutatott, a túlzottan darabjaira tört emberi és kulturális környezetben a kúriának és az egyháznak szélesebb távlatot kell felölelnie, és kiskertészek helyett, akik saját kertjüket gondozzák, az egyház tagjainak az egyetemes testvériséget kell szolgálni a különböző nyelvű és kultúrájú népek és vallások között. 14. Leónak a kúriához intézett beszéde, mintegy bevezette a pápa által január 7-ére és 8-ára meghirdetett konzisztóriumot, amelyre a bíborosi testület tagjait szólította a Vatikánba közös tanácskozásra. A Fidesz és a KDNP az egyetlen olyan politikai közösség, amelynek Alföld programja van. Jelentette ki a miniszterelnök az M4-es autóút Törökszent Miklós és Kisújszállás közötti szakaszának átadó ünnepségén hétfőn. Orbán Viktor hangsúlyozta, 2010-ben a kunsági térségben a munkanélküliség 12%-os volt. Ez most 5%-on van. A Demján Sándor programban 4,5 milliárd forint érkezett a Szolnok vármegyei vállalkozókhoz. Megcsináltuk Karcagon a kórházat, teljesen felújítottuk, és építettünk egy fantasztikus szabadidőközpontot is. A miniszterelnök kiemelte, úgy döntöttünk, hogy 2026. január 1-től a 20 tonnánál nagyobb kamionok kizárólag az autópályákat használhatják. Átadták hétfőn az M4-es autóút Törökszent Miklós és Kisújszállás közötti 34,3 kilométeres szakaszát Orbán Viktor miniszterelnök, Lázár János, építési és közlekedési miniszter és Fazekas Sándor korábbi agrárminiszter a Magyar Országgyűlés alelnökének jelenlétében. Az M4-es autóút teljes hossza 224 kilométer, az eddig elkészült 153 kilométeres szakasz bruttó 583 milliárd forint hazai költségvetési forrásból épült. Ebből a Törökszent Miklós és Kisújszállás közötti szakasz kivitelezésének bruttó összege 170 milliárd forint, szerepel a helyszínen kiosztott sajtóanyagban. Herceg Zsolt, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 4-es számú egyéni választókerületének fideszes országgyűlési képviselője köszönetet mondott Magyarország kormányának a beruházásért. F. Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 3-as számú egyéni választókerületének fideszes országgyűlési képviselője azt mondta, régi álmuk teljesült a beruházással, amelynek köszönhetően biztonságossá válik a közlekedés. Az ukrán-magyar határszakaszon 8230-an léptek be Magyarországra vasárnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirati irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 61 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Az élelmiszerláncok többsége nyitva tart december 24-én. Üzleteik általában 12 óráig várják a vásárlókat, december 31-én pedig 16 óráig. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult, párás, helyenként ködös idő várható, szitálás előfordulhat. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 5 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 2 és 8 fok között alakul. Híreket hallottak.
Faces. I'm driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line, and it's been so long, but I will be there. I sing this song to pass the time. Driving home for Christmas. It's gonna take some time, but I'll get there. Top to toe in tailbacks. Oh, I got red lights all around, but soon there'll be a freeway, yeah. Get my feet on holy ground. Just the same. Just the same.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit az esti stáb nevében is. Kovács Krisztina zenei szerkesztő, Sinkovics Andrea hírszerkesztő, Birincsik Márton technikus kollégám nevében is. Szép estét, tartalmas rádiózást kívánok önöknek. A mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk az esti műsor kínálatot. A 20 órai híreket követően a Megértés hullámhoz szánt című interaktív műsorunkban ma este Bakos Tamás atya várja hallgatóink telefonhívásait. A 21 órai hírek után Szabó Magda a Dannai Dagy címírásának 32. részét sugározzuk, majd Lúci Tamás az Egrélyeseki Papnevelőintézet spirituálisa beszél a reményről. 21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján. Isten, Jézus és a Karácsony a magyar költészetben címmel dr. Hanisné Petró Valéria nyugdíjas magyar nyelv és irodalom tanár előadását hallgathatják meg. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben karácsonyi beszélgetést hallanak Kormos Csaba poroszlói plébánossal. 23 óra 5 perc perctől a Vatikáni rádióadásra szól, majd Hitvalló című műsorunkban a négy adventi gyertyagyújtásról készült összeállításunkat hallgathatják meg. Ifjúkor a himnusszal zárjuk a mai napot. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 55 perctől jelentkezünk.
A megértés hullámhosszán a Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Bakos Tamás atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, jó estét kívánok a kedves hallgatóknak. Az elmúlt hónapokban, ezeken a hétfőestéken a Biblia és erkölcs kérdésével foglalkoztunk, és a már sokszor említett Biblia és erkölcs című dokumentum előszava így kezdődik. A boldogságra való törekvés, vagyis egy teljességgel kielégítő élet utáni vágy mindig is az emberi szív mélyén gyökerezett. Ennek a vágynak a megvalósítása nagyrészt az egyén cselekedeteitől függ, amely összhangban lehet mások törekvéseivel, gyakran azonban összeütközésbe kerülhet velük. Felvetődik tehát a kérdés, hogyan határozható meg a helyes cselekvés, amely az egyéneket, a közösségeket, összességében pedig a nemzeteket egy sikeres élet, más szóval a boldogság útjára viszi. És hát tulajdonképpen ez a kérdés ott van a Szentírás lapjain is, nem először idézem már, ugye elhangzik az evangéliumban is mindannyiunk számára, ismerős lehet a gazdag ifjúnak a története, Jézussal való találkozás, ugye Máté evangéliumának a 19. fejezetében ugye így olvasható, hogy alkalommal odalépett hozzá valaki, és megkérdezte tőle, Mester, mi jót kell tennem, hogy eljussak az örök életre, vagyis hogy ugye a teljes, legteljesebb boldogságot elnyerje. És a kérdés, amely megfogalmazódik ebben az ifjúban, minden emberben megjelenik, hiszen ezt a belső impulzus, azt a belső vágyunkat mutatja meg, hogy keressük az abszolút jót és az élet teljességét. Kérdés jelzi Isten hívását is, amely az embert a tökéletességre hívja és az örök élet felé szeretné vezetni. A gazdag ifjú élete értelmét keresve felismeri, hogy az élet beteljesedés és az erkölcsi élet között szoros összefüggés van, hogy mi jót kell tennem. És Jézus válaszával felhívja a gazdag ifjú figyelmét, hogy a kérdésed az egyedüli jótól és az Istentől kaphat választ, hiszen az Isten a jóság teljessége. A keresztény ember számára, tehát a Szentírás nem csak kinyilatkoztatás forrás vagy a hit alapja, hanem erkölcs, vagy az erkölcs állandó igazodási pontja is. Mert hogy a Bibliában találhatók azok a normák, amik a helyes cselekvésre és a teljes életre vonatkozó útmutatásokat jelentik. Ebben a megvilágításban foglalkoztunk Biblia tanításával, a kinyilatkoztatással az elmúlt adásokban. Az elején volt szó 10 parancsolatról, mint a törvényről, melyet Mózes az Istentől kapott a hegyen, de volt szó Jézus tanításáról, a hegyi beszédről is, ami mint egy teljessé teszi azt a törvényt, amit Mózes kapott. Nem is az a jó szó, vagy a jó kifejezés, hogy teljessé teszi, hiszen a törvény önmagában teljes abban a formában, ahogy Mózes megkapta. Inkább Jézus a hegyi beszéd tanításában ennek a mózesi törvénynek a lényegét akarja újra megmutatni az embernek, ami nem csak egyszerűen előírások és utasítások betartása, vagy a büntetés elkerülése, vagy szabálykövetés, hanem sokkal inkább egy lelkület, egy szemlélet, vagy életstílus, ami az Isten és az ember, és ebből kifolyólag az ember és az ember kapcsolatában jelenik meg. Tehát nem egyszerűen szabálykövetés, hanem sokkal inkább élő, eleven kapcsolat az Istennel. A törvény teljesség a szeretet, ahogy a római levélben olvassuk, és ez a szeretet, ezt a szeretetet kapcsolatokban tudjuk megélni, vagy kapcsolatokban tud láthatóvá válni ez a szeretet. És hát ha ma este is ugyanezt a témát folytatjuk, de mégis egy kicsit így karácsony előtt, ha már néhány nap is elérkezik az ünnep, így most ez a gondolat is megjelenik, pedig a következő mondatta János evangéliumának a 3. fejezetében, a 16. vers talán jól ismert mondat lehet mindenki számára, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát ezzel a gondolattal folytatjuk a mai esténket egy rövid zenei szünet után.
Mond, tudnál-e még hinni ugyanúgy, ahogy egy kis gyermek? És tudnál-e rajongani karácsonyért? Hiszed-e az ünnep nagy csodája, az, hogy az ég és föld királya egy rongyos kis istálóban eljött közénk? Mond, tudnál-e örülni, ahogyan az a néhány pásztor, és napkeletről hozná le ékszereket? Vajon elhinné-e szíved, hogy van valahol egy kicsi nyászol, a mennyország éppen akkor odaérkezett? Szívünk érzi csak, hogy valójában mit tettél. Hitünk látja csak, hogy Istenből ember lettél. Mond, tudnál-e még hinni ugyanúgy, ahogy egy kis gyermek, és tudnál-e rajongani karácsonyért? Hiszed-e az ünnep nagy csodája, az, hogy az ég és föld királya egy rongyos kis istálóban eljött közénk? Mond, tudnál-e örülni, ahogyan az a néhány pásztor, és napkeletről hoznál-e ékszereket? Vajon elhinné-e szíved, hogy van valahol egy csinyászol, s a mennyország éppen akkor odaérkezett? Szívünk érzi csak, hogy valójában mit tettél. Hitünk látja csak, hogy Istenből úgy, ahogy van, adom neked. Szívünk érzi csak, hogy valójában mit tettél. Hitünk látja csak,
karácsony ma már sok helyen, főleg az ajándékozás körül forog, és sokszor talán el is felejtjük, hogy karácsony ezzel a legnagyobb ajándékkal kezdődött, amit a szünet előtt mondtam, és úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta. Ezzel a legnagyobb ajándékkal indul a karácsony történet, és tulajdonképpen ma is ez a lényege. A Biblia és Erkölcs című dokumentum harmadik fejezetében foglalkozik ezzel a gondolattal a fiú ajándéka és ennek erkölcsi vonatkozása János evangéliumában. 48. pont ezt írja. A fiú eljött és jön, mert az atya elküldte. Hát úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy mindaz, aki ő benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A fiú eljött, de jön továbbra is, ahogy ezt a lélek szünet nélkül kijelenti, aki elmondja az eljövendő dolgokat. Első eljövetele óta Jézust az a vágy vezérli, hogy az ember mellé álljon és segítsen neki legyőzni magányosságát. Az embernek szüksége van Jézusra, még ha ezt föl sem ismeri, amikor az ember befogadja, ez üdvösséget hoz számára. János evangéliumának az elején ezt így fogalmazza meg, ahogy majd karácsony első napján is az ünnepi misében hallani fogjuk az evangéliumban, az első fejezetben. Kezdetben volt az ige. Az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett. Benne az élet volt, és az élet volt az emberek világossága. Világosság világít a sötétségben, de a sötétség nem fogta fel. Föllépett egy ember, az Isten küldte, s János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, csak tanúságot kellett tenni a világosságról. Az ige volt az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít. Világba jött, a világban volt, általa lett a világ, mégsem ismerte föl a világ. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek nevében, akik nem a vérnek vagy a testnek a vágyából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. És az ige testé lett, és közöttünk élt. Láttuk dicsőségét, az Atya egyszülöttének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be. Jézus ez a világba való eljövetele, Jézusnak ez a világba való eljövetele új rendet teremt az ember számára, és ez leginkább az életmódban nyilvánul meg. Ez pedig az újjászületéssel kezdődik, hogy Jézus is elmondja ugye Nikodémussal való beszélgetés során, aki nem születik újjá vízből és szent lélekből. Jellemző szóhasználat a negyedik evangéliumban az új élet vagy új születés gondolatára utal. János első levele a fiúság gondolatát, és különösképpen az Istentől született kifejezést állítja a középpontba. Mindkét írásban megjelenik a maradige, ugye a szőlőtő és a szőlővesző allegóriájában, másrészt a test és a lélek világának ellentéte, és az új, amit Jézus hozott, ingyenes ajándék gyümölcse, amely elfogadásra vár. Aki visszautasítja, az bűnös és kivonja magát az üdvösségre, üdvösség terve alól. Aztán ha azt kérdezzük, hogy hogyan lehetséges ez a visszautasítás, arra kell hivatkozni, aki az ilyen újdonságot hozta. Végső soron Isten szerető hatalmának elutasításáról van szó, amely güldöttének eljövetelében nyilvánult meg, írja a Biblia és erkölcs. Tehát akik befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek nevében, akik nem a vérnek vagy a testnek a vágyából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek, hallottuk János evangéliumában. Amikor az Isten eljött, testet öltött a történelemben, nem csak az történt, hogy teljes közösséget vállalt az emberrel. Találkozni akart vele, hogy úgy mondja el, ahogy mi meg tudjuk érteni. Emberi alakban, emberi szavakkal. És a megtestesülés titka kifejezi a teljes elfogadást az Isten részéről. Azt, hogy az emberrel úgy számol, amint van. Bulárd atya írja az egyik könyvében, hogy a kereszténység a megtestesülés vallása. Az Isten az emberrel úgy számol, amint van. Test és lélek, anyag és szellem egységében. Az örök ige azért öltött testet, azért vette magára a mi anyagi valóságunkat is. Feltámadt Krisztus pedig megdicsült testben ment fel a mennybe, és magával vitt az isteni életbe ezt a darabka anyagot, a mi emberi testünket. Tehát, hogy az Isten egészen hasonlóvá lett hozzánk, mi pedig arra kaptunk meg hívást, hogy kifejezzük teljes elfogadásunkat, és hogy nyitottá váljunk az üdvösség számára. Ez az elfogadás az ember egész lényének odaadásában nyilvánul meg, és minden cselekedetében tükröződik. A Biblia és erkölcs így ír erről az elfogadásról. A fiú magatartása tökéletes példája ennek a teljes odaadásnak. Küldetése elfogadásában és teljesítésében akaratát az Atya akaratához igazítja. Tápláléka az Atya akaratának teljesítése mindig azt teszi, ami az Atyának tetszik. Szavaira figyel, úgy beszél, amint azt az Atya megparancsolta neki. Egyébként Jézus egész tanítása egyfajta cselekvési módot javasol. Azoknak az elkötelezettség, akik lélekben és igazságban imádkoznak. családnak. Idáig megy el. Amit Jézus mond vagy tesz, egyaránt normatív jellegűvé lesz, példájának erejénél fogva. Tanítása magától értetődően alkalmazható azokban az esetekben, amelyekben a szolgálathoz való hozzáállása mutatkozik meg. Illetve életének feláldozása, ugye életét adja barátaiért. A példát adtam nektek, ugye, hogy én szerettelek benneteket, illetve amikor életét adja barátaiért, kijelentés, egy erkölcsi szabály, irodalmi formáját ölti, de az ezt megelőző parancsokhoz támpontot ad, szeressétek egymásra, hogy én is szerettelek titeket. Jézus követés azt jelenti, hogy az ő cselekedetei számunkra is erkölcsi kötelességé válnak, ahogyan ő tette, úgy teszem én is. Ugye Jézusi parancs kijelöli az alapvető mércét a tanítvány szeretetének, és tulajdonképpen ez lesz a hitelesség fokmérője is. Aki elfogadja és megtartja parancsaimat, az szeret engem. És persze nem arról van szó, hogy akkor, ha valamit nem tudok éppen most úgy megvalósítani, hogy Jézus mutatta, akkor nem szeretem, vagy akkor rossz tanítvány vagyok. A kérdés mindig a szándék, hogy törekszek-e rá, hogy ebben a Jézusi stílusban, mentalitásban növekedjek és előre haladjak. János írja azt is, hogy ugye Isten a szeretet, és ez óriási ajándék és biztonság, hiszen akkor Isten nem tud nem szeretni. De az a helyzet, hogy azért, és ez sokszor úgy beszélgetésekben is előjön, hogy vissza tudunk élni ezzel a mondattal, vagy ezzel a kijelentéssel, tulajdonképpen ezzel a szeretettel. Mert hogyha nem tud nem szeretni, akkor tulajdonképpen bármit is csinálok, hogyha bűnt követek is el, Isten akkor is szeret. És ez sokszor, mintha ilyen kis kapuként működne, pedig hát mégsem erről szól ez a mondat. Nemrég egy beszélgetésben azt kérdezte tőlem valaki, hogy hát mit szól az Isten ahhoz, hogy most ő a rendezetlen körülményeivel, meg a bűneivel úgy beül a templomba. Hogy ő ettől feszélyezve érzi magát, hogy akkor most az Isten ott hogyan néz rá. És hát hogy néz? Hát szeretettel. Ugye azért jött, hogy mindenkit meghívjon a vele való közösségbe. És nem úgy szólt a meghívás, hogy gyertek hozzá mindannyian, akik már rendeztétek soraitokat, akik büntelenek vagytok, és minden szempontból megfeleltek annak az erkölcsi mércének, amit mutattam nektek. Sőt, Máté evangélium szerint Jézus azt mondja, hogy gyertek hozzá mindnyájan, akik elfáradtatok, és akik terheket hordoztok, így megkönnyítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megtalálják lelketek nyugalmát. Az én igám édes, és az én terhem könnyű. És a meghívás nem arról szól, hogy gyertek hozzám, ha már tökéletesek vagytok, a meghívás arról szól, hogy gyertek hozzám. És ott van az is, hogy vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem. Vagyis Isten a kezdeményező, ő tette meg az első lépést, nekünk tulajdonképpen válaszolni kell erre a meghívásra, de a választ végül senki sem kerülheti ki. És hogyha elfogadom a meghívást, akkor mellette tudok tanulni, mellette tudok fejlődni és haladni előre. Persze, hogy úgy szeret, ahogy itt is most vagyok, de azt is mondja, hogy tanuljatok tőlem. Tehát ez egy út, egy növekedés, egy folyamat mellette is vele. Hogy a döntéseimben, a cselekedeteimben, a kapcsolataimban ő lesz a mérce, az igazodási pont, ő lesz az erkölcsös magatartás vonatkoztatási pontja, és valószínűleg nem fog minden azonnal sikerülni, vagy nem úgy fog azonnal sikerülni, ahogy azt ő csinálta, de nem is ezt kéri, meg nem lehetetlent kér, hanem hogy tanuljunk tőle, és vele együtt haladjunk ezen az úton. És egy rövid zenei szünet után innen folytatjuk.
Ugyanúgy ragyog, mint 2000 éve. Ne félj, csak higgy neki, ő nem ver át, igazi a fénye. Megáll otthonod felett, ahova tartozol, ahol jó neked, vele. Ő szól, hozzám tartozol, olyan vagy, mint én, melletten van a helyen. A fény mit hordozol, csillag, ezer éjszakán átvezet. Kő feltétel nélkül szeret.
Nem én állítottam össze a zenét, de az előző gondolathoz teljesen passzolt. Hát, hogy feltétel nélkül szeret úgy, hogy vagyok, de hogy ugye ott a meghívás, hogy vele haladjak ezen az úton, és hogy erre meghívásra azonban válaszolni kell. Biblia és Erkölcs 51. pontja ezt írja. Jézus eljövetele újat hozott, mert pedig az antropológiában és a megváltásban megjelent új az eddigiektől eltérő magatartást tesz lehetővé és kíván tőlünk. A hit az a legfontosabb hozzáállás, amelyet az embertől követelnek. Hinni annyit jelent, mint Jézusra hagyatkozni és hozzám jönni, lemondani önelégültségünkről, illúziójáról, valamint elismerni vakságunkat és azt a szükségünket, hogy Jézus világosságot hozott az életünk. Hinni továbbá azt is jelenti, hogy többé nem külsőségek alapján ítélünk, hogy az isteni küldöttel szemben teljességgel lemondunk a saját autonómiánkról, hogy elnyerjük az igazi gyermeki szabadságot és legyőzzük a bűnt. A hit maga után vonja a testvéri szeretetet. Egyúttal eszköz arra, hogy konkrétan Jézus misztériumába lépjünk, aki az Atya szeretetéből származik. Az Atya szereti Jézust, Jézus szereti a tanítványokat, így a tanítványoknak is szeretniük kell egymást. Ez az új valóság a jel hatalmával bír, valamint azzal a lehetőséggel, hogy felülmúlja a halált. A szeretet a hit gyümölcse. Aki hisz Jézusban és szereti testvéreit, nem vétkezik, azaz nem él bűnben. Bizonyára mindnyájunknak vannak hiányosságai, ebben az értelemben mind bűnösök vagyunk, de Jézusnak, az Isten fiának terve megtisztít, az Isten fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Aki hisz Jézusban és szereti testvéreit, valóban ismeri Istent, mert egyedül ő, az ember egyedül az ismeri Istent, aki megtartja a parancsait. És aki azt teszi, amit Jézus tett. Ő életét adta értünk, tehát nekünk is életünket kell adni testvéreinkért. Aki pedig nem szeret, nem ismeri Istent, mert Isten a szeretet. De lehet-e mindenkit ugyanúgy szeretni? Sokszor ez a kérdés merül fel, ugye Jézusi szeretet parancs kapcsán, és nem is lehet mindenkit ugyanígy szeretni. Aztán pontos ebben a kérdésben az is, hogy a szeretet, amit Jézus mutat, nem pusztán érzelmi kérdés. Nem is azt kéri, hogy mindenki iránt érezz ugyanúgy, hiszen a szeretet, mint érzés összekapcsolódik a kötődéssel is, tehát van ilyen értelemben a szeretetnek hierarchiája. Egyértelmű, hogy a szüleinket, testvéreinket, nagyszülőket, barátokat másként szeretjük, mert hozzájuk érzelmileg is kötődünk. Még akkor is, hogyha éppen vita van köztünk, vagy valamivel megbántjuk egymást. Aztán másként szeretjük az ismerősöket, munkatársakat, nyilván is megint más kérdés, úgy általában a fele barát szeretete, és hát ne felejtsük el, hogy Jézus beszél még az ellenség szeretetről is, és hát az ellenséggel kapcsolatban lehetnek sokféle érzéseink, csak éppen nem a szeretet szokott mondjuk az első helyen lenni. Szóval hogy azt mondhatjuk, hogy Jézus nem azt kéri tőlünk, hogy mindenkit ugyanúgy szeressünk, hogy mindenki iránt ugyanazt érezzük, hanem azt, hogy talán így is lehetne mondani, hogy mindenkit ugyanazzal a minőséggel. Hogyha megnézzük Jézus emberi kapcsolatait az evangéliumokban, ő sem ugyanúgy fordul oda mindenki. Tehát a farizeusokat, az írástudókat sokszor korholja, vagy olyan keményen beszél velük, szembesíti őket a bűneikkel, vagy a gyarlóságaikkal, de ez nem azt jelenti, hogy akkor, hogy ne szeretné őket is. Másként fordul oda a gazdag ifjúhoz, hogy azt írja Máté, hogy megkedvelt, ránézett és megkedvelte. Másként a házasságtörő asszonyhoz. Pétert egyszer ugye boldognak nevezi, egyszer meg sátának mondja, amikor Jézus a szenvedéséről beszél, és akkor Péter próbálja őt lebeszélni, vagy próbálja kiigazítani. Jánost szeretett tanítványnak írja az evangélium. Tehát, hogy nem ugyanúgy fordul oda Jézus sem, és ez nem azt jelenti, hogy akkor Jézus személyválogató lenne, meg hogy lett volna egy ilyen belső kis elit klub vagy tanítványi kör, akiket jobban szeret. Hogy mit jelent ez a gyakorlatban, a családban például? Én ez a szeretet nem azt jelenti, hogy akkor mindig mindent el kell tűnni, hogy nincs határ, és soha nem lehet nemet mondani. Ha csak a szülők példáját vesszük, ugye, hogy attól még szereti a gyerekét az anya, hogy olykor nemet mond valamire. A szeretet itt azt jelenti, hogy figyelek, és komolyan veszem a másikat, komolyan veszem a másik érzéseit, még ha nem is mindig értem. A szeretet is jelent hűséget, hogy nem mondok le róla akkor sem, ha éppen nehéz, vagy nem úgy megy, hogy jónak látnám. És jelenti a megbocsátásra való készséget. Ez a szeretet a munkahelyen sem azt jelenti, hogy feltétlenül, hogy hagyom magam kihasználni, hogy mindenkivel baráti viszonyban vagyok, vagy hogy eltűröm az igazságtalanságot. Hanem azt jelenti, hogy a másikkal korrekt vagyok, hogy nem intrikálok, hogy nem gáncsolok, jelenti ezt a másikkal szemben a tisztességet, meg a jó indulatot. És hát, hogy bármilyen közegben is vagyok, ez család vagy munkahely legyen, hogy mindenkit lehet imádságban hordozni. Tehát Jézus szeretete inkább személyre szabott, hogy ez a szeretet nem uniformizált, hanem személyes. És persze megvannak ennek a szeretetnek a közös pontjai, mert hogy önátadó, hűséges és irgalmas, és nem az érzelem mértéka lényeges, hanem a másik javának a keresés, vagy a megbocsátásra való készség, az önzésről való lemondás. És persze nem mindig könnyű feladat, abban az esetben, hogyha az adott személyhez érzelmileg nem kapcsolódok, vagy esetleg pont negatív érzéseim vannak, de talán így mégis jobban érthető ez a Jézusi szeretet parancs. És amikor Jézus az ellenség szeretetről beszél, az nem érzelmi közelséget jelent, hanem azt, hogy nem akarni a másiknak rosszat, hogy nem bosszút állni, hogy nyitottak maradni a kiengesztelődésre. Szóval nem lehet mindenkit ugyanúgy szeretni, de lehet mindenkit ugyanabból a forrásból szeretni, abból a szeretetből, amellyel Krisztus előbb szeretett minket. Tehát ezek alapján azt is érdemes megvizsgálni, hogy bár azt mondom, Isten szeretete személyes, és mindig az egyének kell erre válaszolni, ennek azért mindig van közösségi vonatkozása is, hiszen kapcsolatok sokaságában élünk. A Biblia és Erkölcs az 52. pontban írja ezt. Többször is hangsúlyoztuk, hogy az egyénnek milyen módon kell válaszolni az Isten által Krisztusban felkínált meghívásra. Ez alapján azt gondolhatnánk, hogy János tanításában megkövetelt erkölcsi elkötelezettségnek kizárólag az egyén szintjén van jelentősége. Közösség jelenlét azonban módosítja ezt a feltételezést, mert ahogy a rossznak van kollektív dimenziója, a jónak ugyanígy kollektív gyökere és célja van. Világosan fel tudjuk ismerni a hívők közösségét és a világhoz tartozókat, akik ugyanúgy meg vannak hívva az üdvösségre. Ez azonban nem csak Jézus üdvözítő tettétől függ, hanem attól is, hogy övéi ebből részt vállalnak. A Jézussal által parancsolt kölcsönös szeretet közvetlenebbül irányul is a testvérek felé a hitben, azért a küldetés egyetemessége is tudatosul. Egyfajta jó akaratú felelős magatartás kialakítása lesz a meghatározó, nem pedig a világ elítélése. Fenti megfigyelések rávilágítanak arra, hogy János milyen jelentőséget tulajdít a szeretet és a világ üdvössége közötti összefüggésnek. Az egyháznak és a keresztény embernek mindig küldetése van a világban, azért, hogy a világ higgyen. Ez a hit tulajdonképpen a szeretet gyakorlásából születik. Arról ismerik majd meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Nem csak az egyes keresztény embernek, hanem a közösségnek is van egy új titokzatos feladata, amely rendre vonzza a világ figyelmét, hogy a hitre és magának a szeretetnek a gyakorlására vezesse. Tehát az egyén is a közösség a kapcsolatok szintjén is fontos és meghatározó szeretetnek ez a gyakorlása. Azt, hogy Isten szeret, ezt mindenki csak olyan mértékben ismeri fel, amilyen mértékben a hívők szeretni tudják egymást, nem csak szavakkal, hanem tettekkel is, sőt, főleg tettekkel. És hát egy rövid szünet után majd innen folytatjuk.
Áldjuk a mennyben az Én Urát, végel legyen a földön. Vétlen melléd át. Áldjuk a mennyben az Én Urát, végel legyen a földön. Szedd ma a szívből a glóriát, igazi karácsony dallamát.
Yeah.
Pedig ma főként János evangélium alapján vizsgáltuk, hogy ezt az isteni ajándék és az emberi feladat kapcsolatát, néhány gondolat elég azonban érdemes Szent Pálra is, majd Jakab apostol levelére is figyelni, ha már a cselekedetek fontosságáról is beszéltünk. Az 55. pontban ezt írja a Biblia és erkölcs. A keresztény erkölcs nem külső normából származik, hanem Isten mindenki iránt megmutatkozó szeretetének tapasztalatából. Leveleiben Pál erre a tapasztalatra emlékeztet, hogy megértsük és elfogadjuk buzdításait. Tanácsait és biztatásait a Krisztusban és lélekben megélt tapasztalatra alapozza, anélkül, hogy kívülről bármit is az emberre erőltetne. Hogyha a hívők engedik, hogy a lélek világosítsa meg és vezesse őket, és amennyiben a buzdítások és tanácsok csak azt követelik tőlük, hogy ne felejtsék el a kapott szeretetet és megbocsátást, akkor már megtapasztalták Isten irgalmasságát. Krisztusban egyek Krisztussal és megkapták lelkét. Következőképpen fogalmazhatjuk meg a Pál bátorításait vezérlő elvet, minél inkább a lélek vezeti a híveket, annál kevésbé szükséges a magatartásra vonatkozó előírás. Mert az 56. pontban így folytatja, Pál szerint az erkölcsös cselekedeteket nem egy antropológiai koncepció, ez nem az emberről és méltóságról való bizonyos elgondolás határozza meg, hanem a Krisztussal való kapcsolat. Ha Isten az embert egyedül hite által teszi igazzá, törvény cselekedetei nélkül, ezt nem azért teszi, hogy továbbra is bűnben éljünk. Mert mi, akik meghaltunk a bűnnek, hogyan éljünk továbbra is benne, írja a római levél. Mert pedig a bűnnek való halál, Krisztussal való halált jelenti. Itt fogalmazódik meg először a hívők erkölcsös magatartásának krisztológiai alapja, amely az elkülönülést is magában foglaló egységként fejeződik ki. Azért olyan fontos, hogy a hívők által bejárt út valamiképpen hasonlítson Krisztuséhoz. Más szóval az erkölcsös viselkedés elvei inkább a Krisztussal való kapcsolatból származnak, aki meghalt a bűnnek, és minket is arra ösztönöz, hogy ugyanezt tegyük. Az erkölcsös cselekvés közvetlenül a Krisztussal való egységen és a lélek bennünk lakásán alapszik. A lélekből jön és annak kifejeződése. Tehát nem külső normák irányítják, hanem intenzív kapcsolatból származik, amely a lélekben Krisztushoz és Istenhez kapcsolja a hívőket. Jakab levele különösen is a keresztény közösség tagjainak az erkölcsi élete iránt érdeklődik. A levél az Istentől jövő bölcsességet helyezi a középpontba. Így ír a dokumentum. A felülről származó bölcsesség, a magasságból kinyilatkoztatott erkölcsi tanítás nem emberi mű, hanem Isten tette. Az ember csupán elemezheti, elmélyítheti és gyakorlattá válthatja. Objektív erkölcsről van szó. Ezzel szemben a földi, anyagi és ördögi bölcsességek gyakran erkölcstelen cselekedetek igazolására szolgálnak. A földi bölcsesség folytonos kísértést jelent az ember számára, mert azt akarja eldönteni, mi a jó és mi a rossz. A levél kiáltvány is a szociális igazságosságért, ami az alapvető minden egyes ember méltóságának tisztelete. Főként a szegényeké, akik különösen is ki vannak téve megaláztatásoknak és a gazdagok és hatalmasok megvetésének. Folytatja a szegények védelmét, amire már a próféták is vállalkoztak, elsősorban Ámosz és Mikás, de van egy krisztológiai dimenzió is. A szerző felhív a hitre, ami Urunk Jézus Krisztusban, a dicsőség urában. Megdicsőült Krisztus méltósága garanciája minden Krisztus vér által megváltott keresztény méltóságának, és kizár minden kivételezést. Jakab nagy hangsúlyt fektet a nyelv megfékezésére. Egészen odáig, hogy kijelenti, ha valaki beszédében nem hibázik, az tökéletes ember, képes féken tartani egész testét is. Az egyházban különös felelőssége van a tanítóknak, akik tanításuk vagy írásuk által annyi nézeteltérést és megosztottságot tudnak teremteni a keresztény közösségben. Hasonló a felelőssége mindazoknak, akik erős és meghatározó hatással vannak a közvéleményre, írja a dokumentum. Aztán Pap Miklós atya írja az Életvezetés etikája című könyvében, szentírással kapcsolatban, hogy az élő Isten nincs csendben, olyan arcát mutatja kinyilatkoztatáskor, mint aki szól. Beszédében önmagáról beszél, kinyilatkoztat valamint, meg is hív. Dei Verbum zsinati konstitúció fontos kijelentéseket tesz beszélő Istenről. Istennek a maga jóságában és bölcsességében úgy tetszett, hogy kinyilatkoztatja önmagát, és tudtunk adja akaratának szent titkát, mely szerint az embereknek Jézus Krisztus a megtestesült ige által Szentlélekben útjuk nyílik az Atyához, és az Isteni természet részesei lesznek. Szentírás az örök bölcsesség csodálatos leereszkedése, amit már előkészített az Ószövetségben, de csúcspontját Krisztusban nyeri el. Szent könyvekben ugyanis mennyei Atya végtelen szeretettel siet fiai elé, és beszélget velük. S akkora erő és hatékonyság van Isten igéjében, hogy az egyháznak támasza és életerő, az egyház gyermekei hitének erő, lelkének táplálék, lelki életének tiszta és el nem apadó forrása. Idézi ő is a Dei Verbum 21. pontját. És éppen ezért a Szentírás nem egyszerűen csak olvasni kell, vagy nem egyszerűen csak olvasmány, hanem imádságban kell olvasni és magyarázni. És ugyanannak a léleknek a segítségével, akinek ihletésére annak idején leírták ezeket a sorokat, Szentírás olvasását imádságnak kell kísérnie, és így lesz belőle párbeszéd Isten és az ember között, ami utat mutat, ami vezet az Isten felé. A bibliai serkős 25. pontja ezt írja összegzően erről az ajándékról. Isten alapvető ajándéka, hogy a amely a teremtéssel kezdődik, megnyilvánul a szövetség különböző kifejezéseiben, majd egészen a fiú elküldéséig, Istennek szent háromságos kinyilatkoztatásáig, valamint elmegy egy tökéletes és véget nem érő közösség felkínálásáig Istennel. Az ajándék ugyanakkor meghívás az elfogadásra. Benfoglaltan jelzi az elfogadás a helyes módját, és képessé tesz a megfelelő válaszra. Egy rövid szünet után majd itt fejezzük be.
Hogy nyomra lelek, s meglátlak a földön végre. Sose hittem én, hisz e táj szegény, síkos, becsapós a reménye. Idők elején álmodtalak én, virágölő mennyei kútnál, fénysávjai közt, tűz ágai közt, féltő szívemben aludtál. S egy hölgy, akinek fejéke a hold, s négy szörny a ruhája fodra. Szeriden szemedre hajolt, és megcsókolt mosolyogva. Ó, mennyi öröm az égi körül, véltem nem lesz soha vége. Most sorsom a föld, hol a vágyidő, végzik a kínok mérge. Most sorsom a föld, hol a vágyidő. Most sorsom a föld, hol a vágyidő. Most sorsom a föld, hol a vágyidő.
dél szökve utána. Léteimet, mert süllyedek, ó, süllyedek az éjszakában. Ó, léteimet, mert süllyedek, ó,
az ajándék gondolatával kezdtük ezt a mai esti műsort, és így a vége felé szeretnék ugyanide visszatérni. Hogy mondtam általában, hogy a karácsony hozzátartozik az ajándékozás, és akik fontosak nekünk, azokat szeretnénk megajándékozni. Ki hogyan tudja ezt megtenni, vagy mit engedhet meg magának, változó lehet, és azt hiszem nem is az ajándék mérete, vagy az értéke a legfontosabb, legalábbis jó lenne, ha ezt nem felejtenénk el, hanem maga cselekedet, hogy készülök, hogy a másiknak, aki nekem fontos, adni tudjak valamit, hogy akkor persze, hogy figyelni kell, hogy minek örülne, lehet ez egy gyerekrajz, egy kis kézműves ajándék, amit én magam készítek el, vagy csak valami jelképes. Mi személyes, vagy személy szerint én, vagy mi otthon szüleimmel, testvéreimmel évek óta csak mindig valamilyen jelképeset adunk, pár éve megbeszéltük, hogy igazából, hát hogyha tárgyi ajándékot veszünk, lesz valamiből még egy, és hát ez már így önmagában is nyomós ok lehet a háladás, hogy tulajdonképpen megvan minden, és így abban maradtunk, hogy persze, hogy a gyerekeknek legyen, mert hát minden gyerek örül neki, hogy egymásnak meg valami elképes, mert hogy persze, hogy jó adni, de hogy hát hogy egymásnak tudunk adni, mert hogy ott vagyunk együtt, hogy amit adunk, az nem is annyira lényeges, hanem hogy hát hogy ott van mindenki, is tudunk adni. Ez fontosabb. És egy nagyon fontos mozzanat a karácsonynak, hogy mi magunk is megajándékozott emberek vagyunk, hiszen a megtestesülésben Isten önmagát adta az embernek. Ahogy kezdtem János evangéliumában, úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta ilyet, hogy ezt ünnepeljük karácsonykor. De ez nem egy egyszeri alkalom, mert hogy Isten ma is önmagát adja, legkonkrétabban mondjuk így, vagy a legkézzelfoghatóbb formában, szent áldozásban az oltári szentség, hogy minden szentmisében újra és újra megtestesül. Mások a körülmények, mint a betlehemi istálóban, de ugye a lényeg ma is ugyanaz. Mint ahogy karácsonykor is mások most az ünnep körülményei, mint a betlehemi istálóban, de ugye a lényeg ugyanaz, hogy az ünnep szíve ugyanaz. Az Isten, aki egészen közel jött, hogy elmondja, megmutassa boldog életútját, az Istenhez vezető életútját, ez karácsony szíve. Minden más tulajdonképpen díszítés, amit sokszor fontosnak tartunk, díszítés, de hogyha kihagyjuk belőle az Istent, akkor nem marad más, csak a díszlet. És ezért jó, hogy odafigyelünk, hogy nem maradhat ki, nem maradjon ki az ünnepből maga az ünnepelt, a megtestesült Isten fia Jézus, hogy ez a karácsony szíve és öröme. Most talán még egy gondolat belefér, Raniero Cantalamessa messze atya írja a Karácsony misztériuma című könyvében: a világ keresi az örömöt. Ennek a fogalomnak csak az említésénél is mindenki felkapja a fejét, és a kezedre mered, hogy vajon van-e valamid, amit szükségükben nekik adni tudsz. Mindannyian boldogok akarunk lenni. Ez összeköt jókat és rosszakat. Aki jó azért, hogy boldog legyen, aki rossz, nem lenne rossz, hanem attól várná, hogy boldoggá tegye. Hogy mindannyian szeretjük az örömet, azért van, mert valami titokzatos módon egyszer megismertük. Ha nem ismertük volna meg, hanem azért teremtettünk volna, nem is szeretnénk. Az öröm iránti nosztalgiának köszönhet, hogy a szívünk az egyik irányba mindig nyitott az örömhír befogadására. Ezért aztán tanúságot kell tennünk az örömről, amikor a világ az egyház kapuin kopogtat, még ha erőszakkal is, haraggal is, azért teszi, mert keresi az örömöt. És hát ennek az örömnek a forrása karácsonykor ott van a betlehemi jászolnál, kívánom minden kedves hallgatónak, hogy ezt a karácsonyi örömöt az ünnep alatt valóban megtapasztalja, átérezze, és hogy Kantelemessze atya is írja, hogy ezt befogadva ezt tovább tudjuk adni a világnak, aki valóban keresi és várja ezt az igazi örömöt. Köszönöm a figyelmet, áldott békés karácsonyt kívánok mindenkinek, dicsértessék a Jézus Krisztus!